Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az izraeli Hamász konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Magyarország bármikor megállíthatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, a végső szót pedig a tagságról a 27 parlament mondja majd ki. Ezzel győzték meg Orbán Viktor miniszterelnököt Brüsszelben az uniós vezetők, mielőtt megszavazták az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdését. A kormányfő erről a Kossuth Rádióban beszélt. Domanics András összefoglalója.
8 órán keresztül győzködte az uniós állam és kormányfőket Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ne vegyék napirendre Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. A kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában azt mondta, a döntés időszerűtlen, mert Ukrajna nem áll készen a csatlakozásra.
De nem lehetett őket meggyőzni, még egyszer mondom, 8 órán keresztül küzdöttem, hogy elmagyarázzam nekik, hogy rosszul segíteni, az rosszabb, mintha nem is segítenénk. És ez egy rossz formája a segítségnyújtásnak.
Az állam és kormányfőknek két komoly érvük volt, amivel végül meggyőzték a magyar miniszterelnököt.
Az első, hogy ők 26-an vannak, én meg egyedül, és ők meg akarják adni Ukrajnának ezen a döntésen keresztül azt a biztatást, ami a háború folytatásához kell, és arra kértek, hogy ebben ne akadályozzam őket, de a döntő érvük az az volt, hogy Magyarország ezzel nem veszít semmit, tekintettel arra, hogy a végső szót Ukrajna tagságáról azt a nemzeti parlamenteknek kell kimondani, 27 parlamentnek, köztük a magyarnak is. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy Ukrajna tagja legyen az Európai Uniónak, akkor majd a magyar parlament ezt leszavazza. És addig is, amíg eljut az ügy a parlamentekig, ez egy hosszú-hosszú folyamat, és mint ahogy ők is megszámolták, én is, körülbelül 75 olyan alkalom van, amikor a magyar kormány ezt a folyamatot megállíthatja. És azt mondták, hogy ha majd a tárgyalás során valami sérti Magyarország érdekeit, akkor majd állítsa meg.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem akarta Magyarország lelki ismeretére venni a rossz döntést, ezért nem vett részt abban, és elhagyta a termet. Az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást ugyanakkor a miniszterelnök elutasította.
Tehát lényegében a magyarok pénzét, a tagállamok pénzét, köztük a magyarok pénzét is akarták odaadni Ukrajnának, és mondtam, hogy na ez már egy konkrét jogsérelem, álljunk meg, ezt meg kell vétóznom, ami persze jogilag nem vétó, hanem egyhangú döntés, ami nélkülünk nem tud megszületni. A köznyelv ezt vétónak hívja, hogy az 50 milliárdot meg kellett vétóznom, meg a költségvetéshez kapcsolódó módosítását is. Ez éjszakában nyúlóan zajlott, de nem volt más választásuk, tudomásuk kellett venni, hogy Magyarország vétózik, úgyhogy pénz nincs. Erre majd visszatérünk, valószínűleg egy rendkívüli csúcs keretében valamikor februárban.
A kormányfő az 50 milliárd eurós támogatás elleni érvként hozta fel, hogy az Európai Unió ehhez megint közös hitelt szeretne felvenni.
Ezt már kipróbáltuk, amikor a Covid időszakában létrehoztuk ezt a helyreállítási alapot, ami úgy jött létre, hogy a 27 tagállam közösen hitelt vesz föl. Most miután van, amelyik ország ez a pénzeszközhöz hozzáfért, mások meg nem, például mi, ezért be kellett látnunk, hogy ez az ötlet, hogy közösen hozunk létre pénzt, majd nem engedjük, hogy azonos módon férjen hozzá mindenkihez a pénzhez, ez egy rossz döntés, ezért többet ilyet nem szabad csinálni. Tehát az én határozott álláspontom az, ezt majd még a magyar parlamentben is meg fogjuk vitatni, hogy Magyarországnak nem érdeke, hogy az unió úgy gazdálkodjon, hogy hitelt vesz fel. Az unió gazdálkodása úgy épül föl, hogy amennyi pénzt befizetünk, annyit lehet elkölteni.
Orbán Viktor szerint az ukrán helyzet rosszul áll, így nem több pénzt kellene küldeni a háborúra, hanem meg kellene állítani a háborút. Domanics András, Inforádió, 88,1.
Bejelentette az Európai Bizottság, hogy Magyarország hozzáférhet a be nem fagyasztott forrásokhoz az unió 7 éves költségvetéséből. Zsámboki Zsolt, Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert kérdezte.
A mostani döntés több mint 10 milliárd eurót érint, tehát közel 4000 milliárd forintot, és tulajdonképpen annak a nyugtázását jelenti, hogy az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek tekintetében minden olyan észrevételt, amely a jogállamisággal, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban felmerült a bizottság részéről, ezt a magyar kormány kezelni tudta az elmúlt időszak lépéseivel.
Van-e kötöttség, vagy bármire költheti Magyarország ezt a beérkező 10 milliárd eurót? Pár napja Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismét arról beszélt, hogy ha érkezik forrás Brüsszelből, akkor például jut a pedagógusok béremelésére.
Hát a kötöttséget csak az jelenti, amit a tavaly decemberben az Európai Bizottsággal aláírt partnerségi megállapodás, illetve a bizottság által jóváhagyott operatív programok által jelentett kötöttségek, tehát szakpolitikai kötöttségek vannak, de ezek mind olyanok, amelyeket a magyar kormány korábban saját maga számára jelölt meg célként. Ugye vannak különböző operatív programok, azoknak vannak egyes szakpolitikai célterületei, és hát van összességében az a nagy célkitűzés, amelyet az előző kormány a mostani 2021-27-es pénzügyi időszakban Magyarország számára célként megjelölt, miszerint az Európai Unió 5 legélhetőbb tagállama közé tartozunk.
Ezek a források, amiket most megkapunk, tulajdonképpen nem voltak befagyasztva, csak visszatartott őket az Európai Bizottság, viszont van egy jelentős befagyasztott összeg. Mennyiről van szó?
Felfüggesztett összeg van egészen pontosan. Befagyasztva nincsen semmilyen összegünk. A befagyasztás az nekem egy kicsit ilyen a véglegesség hangulatát kelti. Felfüggesztésről van szó. Ez 3 operatív program 55%-át jelenti. A 3 operatív program az ICOP, tehát az Infrastruktúra és Közlekedés Operatív Program, a KEOP, ez a környezetvédelmi és energetikai programokat jelenti, illetve a TOP, amely pedig a területi és településfejlesztési programokat. Ezeknek hát attól függően mekkora a keret száma, általában ilyen 1600-1700 milliárd forint körüliek ezek az operatív programok egyenként, ezeknek az 55%-a van felfüggesztve további intézkedésig, azaz 45% elérhető, de van olyan operatív program, például a TOP plusznál, tehát a terület és településfejlesztési operatív programnál, ahol egyébként a magyar nemzeti költségvetés már megelőlegezett jócskán pénzeket, ennek megfelelően történtek pályázati kiírások is, több mint 45% értékben, tehát ezekben az esetekben az operatív programok nem zavartalanul működnek, de tulajdonképpen nagyobb arányban vannak kiírva az ebben rendelkezésre álló összegek, mint amennyit a tanács döntése annak idején lehetővé tett.
Tartanak-e tárgyalások most jelenleg, hogy hozzájuthassunk ezekhez az összegekhez?
Itt nem kell tárgyalnunk. A felfüggesztéssel kapcsolatban természetesen a jövőben is fognak folyni tárgyalások, hiszen vannak még olyan észrevételek a bizottság részéről, amelyeket kezelnünk kell, és amelyek tekintetében szeretnénk a bizottság aggályait eloszlatni. Tehát most jön egy lélegzetvételnyi idő, és aztán a kohéziós pénzek vonatkozásában folytatjuk a tárgyalásokat. Hasonlóképpen az újjáépítési alap tekintetében is. Itt ugye szintén az Európai Bizottság, és aztán a tanács is nemrégen hozott olyan döntést, amellyel jóvá hagyta a magyar nemzeti újjáépítési tervet, amelynek következtében egy olyan körülbelül 460 millió eurónyi összeg fog érkezni várhatóan február végéig, ez előleg, ez az újjáépítési alapból megvalósítandó projektek megelőlegezése, és természetesen itt is folyamatosan tárgyalásokban vagyunk, vagy kapcsolatban vagyunk az Európai Bizottsággal, hogy zöggenőmentesen menjen a finanszírozás.
Hogyan látja most, folytatódhat-e az Erasmus program, tehát részt vehetnek-e benne a kérdéses egyetemek?
Én nagyon-nagyon bízom benne. Nem egészen pontosan tudjuk értelmezni az Európai Bizottság szabódását itt most Erasmus ügyben, hiszen októberben már nem, hogy karnyújtásnyira, de gyakorlatilag hüvelyk újnyira voltunk a megállapodástól. Azóta viszont azt látjuk, hogy halogatja az Európai Bizottság a további tárgyalásokat, illetve a válaszadást. Én ezt is annak tudtam be, ami miatt itt a kohéziós pénzek vonatkozásában is egy kicsit csúszott az Európai Bizottság döntése. Az Európai Parlament olyan vehemenciával helyezi nyomás alá a bizottságot, nehogy megállapodjon velünk, ami a bizottságban félelmet kelt. Hogy más példát ne mondjak, tegnap előtt is az Európai Parlament frakcióvezetőinek egy része nyílt levélben szólította fel a bizottságot, hogy nehogy nekünk Európai Uniós forrást merjen juttatni, és ehhez képest az Európai Bizottság végül meghozta a döntését, úgyhogy optimista vagyok, hogy Erasmus ügyben is hamarosan áttörés születhet.
Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert hallották.
Világtükör.
Világos különbséget kell tenni a menekültek és az illegális bevándorlók között, a hatóságoknak e szerint kell eljárniuk, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Genfben a Globális Menekültügyi Fórum plenáris ülésén. Imre Júlia összefoglalója.
A nemzetközi közösségnek félre kell tennie a képmutatást és világossá tennie, hogy egyértelmű különbség van menekültek és illegális migránsok között, jelentette ki Szijjártó Péter Genfben a Globális Menekültügyi Fórum plenáris ülésén.
Azok, akik a háború elől menekülnek, azoknak jogukban áll az első biztonságos ország területén tartózkodni, de senkinek sem áll jogában több biztonságos ország területén áthaladni egy-egy oldalon kiválasztott cél elérése érdekében bárhol a világon. Éppen ezért úgy vélem, hogy a képmutatást magunk mögött kell hagyni, és egyértelműen kell fogalmazni, hogy egyértelmű és nyilvánvaló különbség van a menekültek és az illegális migránsok között.
A miniszter kiemelte, a nemzetközi jog is különbséget tesz, majd hozzátette, Magyarország a jelenlegi kettős migrációs nyomás alatt is ennek próbál eleget tenni. Az Ukrajnából érkező menekülteket befogadja, egészségügyi és oktatási ellátást biztosít nekik. A nyugat-balkáni migrációs útvonalon érkező illegális migránsokat viszont feltartóztatja, hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Tavaly évben 275 000 migráns tartóztattunk fel a déli bordáron, és idén már közel állunk a 200 000-hez, mert nem mi vagyunk az első biztonságos ország az ő számukra. Be kell arról számolnom, hogy sajnálatos módon nagyon sokan nem viselkednek békésen, sokan fel vannak fegyverkezve, és lőnek a határőreinkre, illetve a határ mentén élők életét mindkét oldalon elviselhetetlenné teszik. És az ország és Magyarország állampolgárnak biztonsága érdekében soha nem engedjük meg, hogy ezek az emberek belépjenek országunk területére.
A súlyos kihívások leküzdése érdekében tehát őszinteséggel kell a problémához fordulni, és világosan különbséget kell tenni a menekültek és az illegális migránsok között, ismételte meg gondolatát Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.
Egyiptomban a 9 milliót is meghaladja a bevándorlók száma, amely a szudáni polgárháború kitörése óta további több 100 000-rel nőtt. Ezért az uniónak sokkal nagyobb mértékben kell támogatnia a kapuőr államként működő afrikai országot, mondta a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Kalapos Mihály kérdezte Marsai Viktort.
A kajai kormányzat teljesen másképp állt az egész menekült és migrációs kérdéshez, mint amit mondjuk a világ más pontjain megszokhattunk. Ugye Egyiptomban nagyon sokan érkeznek az arab, vagy az ő értelmezésükben arab világból, itt azért elsősorban Szudánt kell ez alatt érteni, de hát látunk itt azért szíreket is szép számban. És nagyon sokáig az egyiptomi álláspont az az volt, hogy ők hát gyakorlatilag a testvéreink, nagyon sokan vízummentesen utazhattak be eleve Egyiptomba, és ráadásul ugye Egyiptom nem nagy befogadó központokkal és menekülttáborokkal kezelte a menekült válságot az elmúlt években, hanem gyakorlatilag ezeket a csoportokat rángette a társadalomra. Már csak azért is, mert például a szudániaknál maradva ugye nagyon sokan rendelkeznek családtagokkal, testvérekkel, barátokkal már eleve Kairóba, Alexandriába, Suezbe, ami megkönnyítette az ő érkezésüket. És ezt azért nagyon fontos lehozni, mert így nehéz elkülöníteni, és ki az, aki gazdasági bevándorló, ki az, aki menekült. Viszont azt láttuk az elmúlt években, ugye Egyiptom egy óriási átjáróház, hogy a különféle fegyveres konfliktusok, autoriter rezsimek, Eritrea, Etiópia, Szudán, Száhel instabilitásának következtében a számok azok radikálisan nőttek. 2015-16 kapcsán azt mondták, hogy nagyjából 5 millió külföldi és menekült van Egyiptomban. Most ugye a Migráció Kutató Intézet legutóbbi ugye októberi terepkutatásán az derült ki, hogy hát hivatalosan is legalább 9,5 millió, de nem hivatalosan 10 millió fölé nőttek ezek a számok, és ez egész egyszerűen fenntarthatatlan lett Egyiptom számára. És hát ugye legutóbbi csepp, ami hát nem csepp, hanem egy jó nagy adag víz a pohárba, ez az áprilisban kitört szudáni polgárháború, ami után hivatalosan is, ugye most már több mint 370 000 ember érkezett az országba, de hát azért az látszott itt a terepkutatás kapcsán is, hogy nagyon sokan nem jelennek meg a statisztikákban, vannak, akik fél és 1 millió közé teszik ezt a számot.
Ráadásul ugye a gázai háború is további terhet ró Egyiptomra, nem?
Igen, de nem ebben az értelemben. Ugye nagyon sokszor megjelenik most a gázai konfliktus kapcsán, hogy hát miért nem nyitja meg Egyiptom a határait itt az arab szolidaritás jegyében, ami hát azért mondjuk ez vörös vonal Kairó számára. Két nagyon fontos szempont van. Egyrészt Egyiptom nem szeretne több ezer Hamas terroristát menekültek közé vegyülve a Sínai félszigeten. A másik pedig, hogy egész egyszerűen Egyiptom megtelt. Ez a hozzáállás, hogy mi elég nagyok vagyunk, mi vagyunk az arab világ szíve, az egyik legősibb civilizáció, mi majd megbirkózunk ezzel a hullámmal. Ez markánsan kezd megváltozni. hozni, és hogy ne adj Istenre még több százezer palesztin menekült megjelenne, ez fenntarthatatlan nyomást jelentene már Egyiptom számára, amely egyébként azért ne felejtsük el az elmúlt években, itt megint csak a koronavírus gazdasági hatásai, már az ukrajnai háború előtt elkezdődő, de azóta még fokozott a bélelmezési válság, infláció hatására a saját most már bőven 100 millió fölötti népességét is alig tudja eltartani. Nincsenek olyan tartalékok a rendszerbe, amelyekkel még további több százezer, nagy Isten több millió érkezőt az egyiptomiak el tudnának szállásolni. Mert ugye, és ez is nagyon fontos szempont, Egyiptom egy kapuőr állam, tehát 2016 óta gyakorlatilag senkit nem enged tovább. Európa fele, a tengeri határok szisztematikusan le vannak zárva. Igaz, hogy a Líbia fel és a líbiai sivatagon keresztül azért látjuk a kiáramlást, de ez nem mérhető össze azzal, mintha az egyiptomi partokról indulnának el ezek a csónakok.
Mit kellene tennie az Európai Uniónak, hogy segítse Egyiptomot, illetve hogy aztán ne induljanak el menekültek ezrével, százezrével Európába innen?
Ugye látjuk azt a gondolkodást az EU-ban, és ez nem új, hál' Istennek, már az elmúlt években megjelenik, hogy muszáj gazdasági eszközökkel amennyire lehet támogatni Egyiptomot. Ugye ebben a szempontból egyébként egy szerencsés modellt látunk, mert az egyiptomi kormányzat beengedi a külföldi NGO-kat, és hagyja őket működni az országban, legyen szó önálló szervezetekről, vagy az ENSZ-nek az ügynökségeiről. Tehát a migrációs együttműködés az nagyon jó Egyiptommal. Ami változtatnunk kell, az egyértelműen ennek a keretei és méretei. A pár százmillió eurós támogatások, amik, tehát én nagyon örülnék, ha megjelennék a bankszámlámomon, de hogy ekkora tömegek ellátására ezek az összegek már nem lesznek elegendőek. Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy az EU-nak a szomszédsági forrásokat és eszközöket figyelembe véve jobban bele kell nyúlni a pénztárcájába. Már csak azért is, hogy gondoljunk bele, az EU-Törökország körös nyilatkozat eredményeképp ugye 2016 óta Törökország most már majdnem 10 milliárd eurónyi támogatást kapott, illetve fog megkapni, amelyek egyébként nagy része közvetlenül egyébként az ott levő szír menekülteknek érkezik. Ott ugye most nagyjából olyan 3,3-3,4 millió szír menekült tartózkodik, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy Egyiptomban ez a szám ugye nagyon nehéz elválasztani, még egyszer mondom, menekülteket és a kvázi gazdasági bevándorlókat, de hát itt 10 milliós tömegről beszélünk.
A 2023-as év a védekezésről szólt az ukrajnai háborúban. Mindkét fél nagyon komoly veszteséggel csak minimális teret tudott nyerni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. Kalapos Mihály kérdezte Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértőt.
Tulajdonképpen Remarque-nak a világhírű regényétnek az égtáján kell csak fordítani, keleten a helyzet változatlan. Tehát a 22-es évhez képest, amikor mind a két fél, először az oroszok a támadásukkal, aztán az ukránok az ellentámadásukkal több tízezer kilométeres területeket tudott elfoglalni, és mozgó háború zajlott. Az idei év az elsősorban a védekezésről szólt, mind az ukránok, mind pedig az oroszok nagyon jól kiépített állásrendszerek mögött, nagyon jól szervezett, jól vezetett védelemmel fogták meg a másik fél támadásait, és mind a két fél nagyon komoly veszteségekkel csak minimális teret tudott nyerni, tehát pár száz négyzetkilométer cserélt összesen gazdát az elmúlt majd egy évben. Az oroszok az év elején Bahmutnál meg Szoledánál tudtak teret foglalni, két kisvárost irgalmatlan veszteségek árán, most pedig ugye az ukránok az úgynevezett tavaszi, de igazából nyáron lezajló ellentámadásukkal a jól kiépített orosz állásokba egy-két helyen be tudtak ékelődni, de az a stratégiai cél, hogy ketté vágják azt a földfolyosót, ami összeköti Ukrajna két megszállt részét, tehát Kelet-Ukrajnát, a Donbaszt mögötte Oroszországgal, a Krimmel nem sikerült átvágni az ukránoknak, minimális teret nyertek, és most pedig már az időjárási viszonyok olyanok, leszakadt az ég, hóviharok is vannak, óriási sár van, hideg, de nem elég hideg ahhoz, hogy ez a hatalmas sár lefagyjon, úgyhogy jelenleg lényegében megállt a mozgó háború szakasz, megint mind a két fél elsősorban védekezik, és felkészül a következő év harcaira.
Hogyha ez a háború még akár évekig is eltart, akkor azt a nyugat mennyire fogja tudni fegyverzettel, illetve anyagilag támogatni, illetve hát egyáltalán hova futhat ki ez az egész?
Ez politikai döntés kérdése. Amikor azt mondom, hogy globális nyugat, akkor több mint 50 ezer milliárd dollár GDP-ről beszélek. Oroszországé 4 ezer. Tehát anyagilag a nyugat ezt bármeddig tudná támogatni. Politika akarat kérdése az, hogy Ukrajna megkapja ezt az éves szinten 150-200 milliárd dollár gazdasági segítség, fegyveres segítség, mármint fegyverszállítások formájában. A nyugat ezt, ha akarná, bármeddig fent tudná tartani. Kérdés az, hogy egy, a nyugat akarja, meg kérdés kettő az, hogy ezt megtehetjük-e az ukránokkal, hogy a jelenlegi nemzetközi rendvédelme érdekében feláldozzuk az ukrán lakosságot, meg az ukrán államot.
Magyarán előbb-utóbb ennek valamilyen módon vége kell, hogy legyen.
Így van, valamilyen kompromisszumos megegyezésre van szükség, csak ennek nagyon veszélyes üzenetértéke van, mert a többi agresszív állam, Észak-Korea, de főleg Kína vagy Irán esetleg azt a következtetés vonja le, nagyon akarja, meg néhány ezer, tízezer, Kína esetében százezer katonáját hajlandó feláldozni érte, akkor, hogy nagyobb agressziót is a kellően kitartóan csinál, akkor a nemzetközi közösség bele fog nyugodni.
Kaiser Ferenc biztonság és védelempolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották.
Világtükör.
Nem látszik semmilyen rendezési terv az izraeli-palesztin viszonyban, mondta az Inforádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. Október elején intézett támadást a Hamasz Izrael ellen, a háború azóta is tart. Az izraeli-palesztin viszony rendezéséhez közelebb ment ezzel a háborúval a világ, vagy nem?
Én azt gondolom, hogy most tulajdonképpen a rendezés az a lehetetlenség tartományába ment be. Nem látszik semmiféle forgatókönyv. Arra igen, hogy megszűnjenek a harci cselekmények, odáig van terv, de hogy utána mi legyen, arra semmiféle tervet nem lehet látni, és az egy dolog, hogy itt mi nem látjuk, de az izraeli kormány és a miniszterelnök úr Benjamin Netanyahu semmiféle tervet nem mondtak, hogy mi lesz utána.
Annyit mondtak, hogy a Hamaszt el kell pusztítani, de az ott élő emberek, azok nem egyenlőek a Hamasszal. Mi lesz az ott élő emberekkel?
Hát ez itt a kérdés, meg nem csak az ott élő, nyilván most első körben az ott élő emberek, ma reggel olvastam egy olyan adatot, hogy a gázai övezet északi részében körülbelül az építmények, lakások, házak 70%-a el lett pusztítva, gyakorlatilag majdnem, hogy a földig rombolva, de ne felejtsük el, hogy palesztinok a gázai övezetben, ami egy iszonyúan picike terület, kétharmad Budapest, és ebben a kétharmad Budapestben vannak városok, falvak, sivatag, mezőgazdasági terület. Tehát ez egy iszonyú picike, 41 kilométer hosszú, 6-12 kilométer széles földsávról van szó, ami ráadásul be van zárva. Onnan ki se lehet jönni. Aki ott él, 2,2-2,3 millió ember, ők azok, akik most az izraeli támadások és az izraeli műveletek célkeresztjében vannak. Ugye az izraeli kormány és az izraeli hadvezetés próbálja, ezt elmondják számtalanszor, próbálnak úgy műveletet végrehajtani, hogy a civil lakosság lehetőleg minél kevésbé sérüljön. De ez ilyen pici területen, ilyen rengeteg emberrel, én azt gondolom, hogy lehetetlen. Hát van egy 5 emeletes ház, annak az egyik emeletén lakik egy Hamasz harcos a családjával. Hát a családja az abszolút civil, ugye? Tehát már ő áldozatul esik. De ha ő miatt az egész házat kilövik, akkor nem csak ő meg a családja, hanem mindenki, aki ott lakik. Nyilván az izraeli hadvezetésnek tehát kifejezett célja az, hogy minél kevesebb civil áldozat, de azt gondolom, hogy egy ennyire sűrűn lakott területen, ahonnan ráadásul nem tudnak eljönni a civilek, nincs hova menni, ez gyakorlatilag megoldhatatlan.
N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.